Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Tizenöt óra van. Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az Isten irgalmasság órájára.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedésért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedésért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedésért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedésért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedésért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
irgalmaz nekünk és az egész világnak. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Szentek, szent életű emberek.
Kalkuttai Teréz anyára emlékezzünk a mai napon, aki rendalapító, és így nevezték őt a szegények angyala. Skopjében született 1910. augusztus 26-án. Kalkuttában halt meg 1997. szeptember 5-én. 87 évet élt. A gondviselő Isten egyik csodálatra méltó karizmatikusa volt az elvallástalanodott és önző 20. században nagy felkiáltójel az egész világnak, hogy Jézus Krisztust kell megtalálnunk, szeretnünk és szolgálnunk a társadalom kivetettjeiben is. Amikor Kalkuttai Teréz anya meghalt, az egész világ gyászolta, mert távozása mindenkinek nagy veszteséget jelentett. Mint hallottuk, Skopjéban született 1910. augusztus 26-án albán szülőktől. Keresztneve Ágnes volt. Hárman voltak testvérek. Állami iskolában tanult, majd tagja lett a kongregációnak. Hivatást érzett lelkében indiai misszióra. Mint novícia került az akkor még brit fennhatóság alatt álló Indiába, ahol egy missziós iskola tanára, később a vezetője lett. A fogadalom letételekor addigi neve helyett Lizői Kisszent Teréz nevét választotta. 1929-1948 között a nővérek iskolájában földrajzot tanított a jómódú indiai családok leányai számára. Néhány évig iskolájuk igazgatója is volt. Szobájának ablaka egy nyomortelepre nyílt, így nap mint nap szemtanúja lehetett az indiai nép legszegényebb rétegének szürke hétköznapjaikban. Ezek után érlelődött meg benne a gondolat, hogy a maga körül tapasztalt nyomorúságon enyhíteni kellene. Mivel azonban rendjének küldetése az oktatás-nevelés volt, elhatározta, hogy önálló útra lép. Azt az isteni sugallatot kapta, hogy életét a nyomorgóknak, az elesetteknek szentelje, mert Krisztus örökre reánk bízta nem csak szentestét és vérét, nem csak édesanyját és az általa alapított igazi egyházat, hanem tanításával együtt a szegényeket, betegeket és segítségre, szeretetre szorulókat is. 1948. augusztusában 12. Pius pápa külön engedélyével elhagyhatta rendjét, és ezt követően betegápolást tanult, és Kalkutta egyik nyomornegyedébe költözött. Így kezdődött el az a csodálatos élet, hogy valami szépet tegyen Istenért. Ezt a munkát és életstílust, amelyet a világ minden táján ismernek és nagyra értékelnek, a nővérei folytatják. A Loretto nővérek ruhája helyett kék szegélyű, fehér száriba öltözött, vállán a feszület jelét viselte. A szeretett misszionáriusai néven újrendet alapított Teréz anya. Fő feladatként legszegényebb, legelhagyatottabbak, legbetegebbek és legéhesebbek megmentését és szerető gondozását tűzte ki. Teréz anya ezt hangoztatta: a szegényeknek szeretetre és együttérzésre van szükségük. Rövid idő alatt iskolát és gyógyszertárat alapított a rászorulóknak. Először egyedül, majd egyre több munkatársal szedegette fel a haldoklókat a 12 millió lakost számláló Kalkutta nyomornegyedeiben. Mindezért soha semmit sem fogadott el sem a maga, sem nővérei számára. A szegényekkel éheztek, sokat imádkoztak. Mindenük volt Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben. Naponta a szentmisén kívül egy órás szentségimádást tartottak, csütörtököt pedig egész nap az imádságnak, szentségimádásnak szentelték. Haldoklóinak házat rendezett be, ahol emberhez méltóan haltak meg, megmosdatva, fehér lepedőn, a maga és nővérei szeretetteljes gondoskodása közepette. Akkoriban mondotta Teréz anya: a legborzasztóbb betegség ma nem a lepra vagy a tüdőbaj, hanem inkább az az érzés, hogy valaki nem kívánatos ezen a világon, és senki sem törődik vele, mindenki elhagyja. A legnagyobb rossz a jó akaró és jótékony szeretet hiánya, a szörnyű közönyösség, közömbösség, az útszélen tengődő felebarát iránt, akit gyötör a kizsákmányolás, a korrupció, a szegénység és a betegség. Teréz anya életrajzát holnap folytatom. Most az ő szavaiból idézek. A nővéreket így tanította, így buzdította. Legyetek kedvesek és könyörületesek, senki se jöjjön hozzátok úgy, hogy ne mint jobb és boldogabb ember távozzék tőletek. Legyetek Isten kedvességének élő kifejezői. Kedvesség ragyogjon az arcotokon, kedvesség a szemetekben, kedvesség a mosolyotokban, kedvesség meleg köszöntéstekben. A nyomor negyedekben mi vagyunk Isten kedvességének, világossága a szegényeknek. Mindig boldog mosollyal forduljatok a gyermekek, a szegények, minden szenvedő és magányos ember felé. Ne csak gondoskodást nyújtsatok nekik, hanem a szíveteket is. Amit nővéreinek mondott Teréz anya, ezek a szavak nekünk is szólnak. Jó lenne, ha mindig kedvesen, szeretettel vennénk körül a szegényeket, a betegeket, szenvedőket, haldoklókat. Segítsen minket, Kalkuttai Teréz anya, s bízunk abban, hogy a mennyországból segíti mindazokat, akik bizalommal kérik az ő közben járását.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Egyház fenntartásában működő 372 köznevelési és szakképzési intézményben több mint 150 ezer tanuló és közel 14.800 pedagógus kezdte meg a 2025-26-os tanévet, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata. Kiemelték, a katolikus köznevelési és szakképzési intézmények többsége több célú. Sok helyen óvodától egészen a középiskoláig biztosítják a gyermekek nevelését. A 372 katolikus fenntartású intézményben 801 intézményegység működik. A 2025-26-os tanévben 8 új katolikus iskolát, óvodát köszöntenek az intézményeik sorában, amelyek egy részének fenntartását most vállalták át katolikus intézményfenntartók vagy új alapítású intézmények. További 6 intézmény új feladattal, alapfokú művészetoktatással, szakképzéssel bővült. 14. Leó pápa képviseletében Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek szeptember 6-án szombaton Veszprémben boldoggá avatja Isten tiszteletre méltó szolgálója Bódi Mária Magdolna szüzetés vértanút. A boldoggá avatás a Van Veszprém aréna parkolójában bemutatott szentmise keretében lesz 11 órától. A boldoggá avatást követően Bódi Mária Magdolna erekjéje a Szent Imre oltáron kap majd helyet a Szent Mihály Főszékes Egyházban, ahol a hívek tisztelettel adózhatnak Magdi előtt. Bódi Mária Magdolnára és más helyi asszonyokra a Veszprém melletti Litér óvóhelye bejáratánál támadt két fegyveres szovjet katona 1945. március 23-án, ahol a fiatal lány többiek védelmében is ellenállt, ezért lelőtték. Vértanúságát Ferenc pápa tavaly május 23-án ismerte el. Donald Trump, amerikai elnök már a közeljövőben egyeztetést tervez Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is. Donald Trump csütörtök este a Fehérházban amerikai technológiai cégek vezetőinek rendezett vacsorán arra az újságírói kérdésre, hogy terveze beszélni Vlagyimir Putyinnal, azután, hogy a nap folyamán egyeztetett Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel igennel válaszolt. Hozzátette, hogy nagyon jó a párbeszéd az orosz elnökkel. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban kifejtette, az összes konfliktus közül, amelynek a megoldását elősegítette, ez bizonyul a legnehezebbnek. Ugyanakkor ismét azt a meggyőződését hangoztatta, hogy sikerül a rendezés. Beszélni és nem kapitulálni hívta meg az orosz elnök ukrán hivatali partnerét Moszkvába. Jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak a Vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon. Moszkvába beszélgetni hívták meg Volodymyr Zelenszkijt, nem pedig azért, hogy kapituláljon, mondta Peszkov. Arra a kérdésre, hogy miért éppen Moszkvát választották helyszínül, az orosz elnök sajtótitkára közölte. Ez Putyin javaslata volt. Rámutatott, hogy az indítványt Zelenszkij a külügyminiszterén keresztül elutasította. A szóvivő azt hangoztatta, hogy az ukrajnai konfliktus rendezése halad előre, de még korai lenne a befejezésének időpontjáról beszélni. Putyint idézve azt mondta, hogy látszik a fény az alagút végén. Az EU rendkívül kedvezőtlen VAM megállapodása és háborúpárti politikája a béremeléseket, a munkahelyeket és az ipart egyaránt veszélyezteti, írta a legfrissebb iparstatisztikai adatokhoz fűzött kommentárjának bevezetőjében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A gazdasági károkat azonnal el kell hárítani és ki kell védeni. Nem várhatunk ölbetett kézzel, a magyarországi ipart nekünk kell megvédenünk. Ezért a kormány minden erejével a gazdaság felpörgetésén, a hazai KKV-k és az ipar védelmén dolgozik, tették hozzá. A legnagyobb súlyú alágok közül a járműgyártás, az élelmiszer, ital és dohánytermékek gyártása, valamint a számítógép elektronikai, optikai termékgyártás bővült, ami a kihívások ellenére biztató jel a hazai ipar számára, idézte a minisztérium. Végül az időjárásról. Sok napsütés ígérkezik, általában kevés gomoly felhővel, de az északi középhegységben és az északnyugat-nyugat-dunántúlon több gomoly felhő képződhet. Ezeken a tájakon záporzivatar is előfordulhat. Nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de zivatar környékén előfordulhat eső, viharos széllökés. A hőmérséklet napközben 26 és 35 fok között várható. Délkeleten lesz a legmelegebb. Késő estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi Képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószent Miklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehérfalai közé is. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet!
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. október 29-én elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majoros Zsuzsannával az Ószövetségi Női Alakok közül Rebeka életéről, hitéről, szerepéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntelek benneteket a mai beszélgetésünkön. Mirály és Zsuzska lesznek a beszélgető társaim. Az elmúlt alkalommal már elkezdtünk egy hát kisebb fajta sorozatot talán. Választottunk a Szentírásból nőket, hölgyeket, feleségeket, anyákat, akikről talán kevesebb szó esik. Pedig hát nagyon-nagyon fontos szerepük volt őnekik is, és az elmúlt alkalommal már beszélgettünk Sáráról, Ábrahám feleségéről, és kifejtettük az ő életében is az isteni gondviselést, és hát a mai alkalommal pedig folytatjuk tovább egy másik bibliai nő alakkal, ő pedig Rebeka. Na most, hogyha visszaidézzük egy picikét Ábrahám és Sára életét, ugye ezt tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok év küzdelem és imádság után megkapták az életüknek a gyümölcsét, a gyermeket, a fiúgyermeket, ugye Izsákot, és hát amikor Izsák felnőtt, akkor nyilván, hogy kellett neki keresni feleséget, és hát ez az akkori kornak megfelelő módon történt, hogy az édesapa, ugye Ábrahám döntötte el, hogy ki lesz Izsáknak a felesége. Ez egy megszervezett házasságnak indult, és hát az is volt gyakorlatilag. A nagymamám szóhasználatával élve, ez egy összekommendált házasság volt, tehát Ábrahám kiválasztott Izsák számára egy feleséget, a másod unoka testvérét, akit úgy hívtak, hogy Rebeka. És hát ugye őt vette el feleségül. De hogy a mai világunkban van-e még ilyen? Mit gondoltok?
Szerintem,
így a 21. században?
Szerintem van, hanem is Magyarországon, de szerintem még Magyarországon is vannak olyan népcsoportok, ahol ez azért erősen jellemző.
Mit gondoltok, hogy jó szokás volt-e?
Hát az, hogy jó szokás-e, vagy jó szokás volt-e, ezt egyikünk sem fogja tudni itt megmondani, mert egyikünk sem úgy ment férhez. De nyilván azért van egy olyan emberi tulajdonság, hogy aki mellett élsz, azt előbb-utóbb, nem is, amit te is mondtál, nem megszereted, de elfogadod. És nyilván, hogyha adottan egy ilyen házasságból vannak gyerekek, akkor a gyerekek miatt szereted annak a gyermeknek az apját, vagy a anyját, vagy... Szóval ez így a mai világban, nem tudom, legalábbis én nem tudok ezzel azonosulni, mert én a gyerekeimnek kell ezt, vagy a gyerekeinkkel ezt nem tenném meg, velem sem tették meg, és szabad választásból választottam a férjemet, aminek az eredménye az, hogy 30 éve együtt vagyunk.
Én sem örülnék neki, hogyha ilyen helyzet elé állítottanának, bár mondjuk ez már nem aktuális, de hogyha most lennék ebben a cipőben, gyerekeimet sem tenném ki ilyennek, viszont bízom benne, hogy mint ahogy akárha veszük a magyar paraszti világot is, és mondták, hogy majd megszeretik egymást, azért bízom benne az ő életüket ismerve, hogy ezt a párválasztást talán imádság is kísérte, és akkor talán a Jóistennek is benne volt az ő akarata, vagy sugallata, bízhatunk ebben, hogy ilyen is volt szép számmal, és én úgy tudom, hogy itt ebben az esetben is, tehát a szolgáját elküldte Ábrahám, és ez a szolga választott már úgy feleségnek valót, hogy kiimádkozta ezt a dolgot előtte.
Hát meg mindenféleképpen azért jó alaposan megszemlélte ott a helyzetet, gondolom, hogy a lányokat is, akik szóba jöhettek, és hát ugye egy önzetlen cselekedet volt az, ami miatt ugye a Rebekára esett a választása, hogy ugye segített ugye az állatoknak is inni adni, meg őnek is inni adott, ugye a kútnál. De az biztos, hogy azért egy körültekintő választásnak volt az eredmény az, hogy ezt a fiatal párt összeadták, és együtt kellett tovább folytatniuk az életüket, és hogy megszerették egymást különben, tehát erről a Szentírás is tanúskodik, hogy megszerették egymást, és ha a Szentírásba szeretnénk idézni, akkor ugye azt írja, hogy Izsák megszerette őt, és megvigasztalódott anyja halála után. Tehát le is írja a Szentírás, hogy szerette Rebekát. Különben Rebekának a nevének a jelentése az bilincs, kicsit olyan kemény neve van, azt érzem, de hát ez a bilincs, ez talán lehet az is, hogy oda kötötte magát, oda kötötte az életét, hogy hűséges maradt a férjéhez. Ugye, mint szerelmesek, tehát nyilván egymásba szeretnek, és így kezdik az életüket, a közös életüket, csak aztán jönnek a próbatételek. Tehát már megint visszatérhetünk ugye Sárához is, az előző alkalommal beszélgetett témához, hogy volt Rebekának is egy nagy problémája.
Így van, ő is meddő volt, és nagyon sokáig nem született gyermeke, csak úgy, mint Sárának, bár úgy emlékszem, hogy Sárának ez jóval hosszabb idő volt, és Isten adott gyermeket mind a kettőjüknek hosszú-hosszú imádságos évek után.
Így van, de még azért előtte volt más párhuzam is a Sára, illetve a Rebeka életében, hiszen Sára is, illetve Rebeka is a Szentírás tanúsága szerint nagyon szép nők voltak. Hát mi volt ennek a hátulütője, megint szegény?
Ugyanaz, hogy megtagadták őt is, hogy letagadták, mint feleség, mint Sárát letagadták. De én szerintem abban az időben ez ilyen bevált szokás volt, hogy a szép nőket letagadta.
Tehát az ő életükben is bekövetkezett egy válság. Ugye éhínség volt a vidéken, és ugye a filiszteusok vidékére Gerárba kellett menniük, és mivel nagyon szép nő volt Rebeka is, ezért Izsák a testvéreként mutatta be az ottani népeknek. Miért tette ezt?
Tehát, hogy megölik, hogyha...
Kit?
Hát már ült magát, ült már Izsákot, hogy ugye aztán a hölgy özvegy legyen, és akkor majd feleségővel sem
más.
Szabad állapotú, így van.
Igen, igen, és igazából azért itt megint el lehetne gondolkodni egy picit ezen az Izsákon, már nem azért, csak ugye van neki egy nagyon szép felesége, aki beszerelmes szereti. Egy férfinek mi lenne igazából a feladata a felesége irányában?
Nyilván az, hogy megvédje a feleséget, de hogyha meg egy kicsit megfordítjuk, és a másik oldaláról nézzük, akkor azzal is védte őt, hogy mivel Rebeka szerette Izsákot, ezért saját magát is védte azért, hogy ő a későbbiekben is tudja majd szeretni, vagy tudják egymást szeretni. Szóval ez ilyen kitekert, kifacsar dolog, de nem gondolom azt, hogy álnok módon most valaki megtagadja a feleségét, hogy az én életem megmaradjon, hanem nem akarta a feleségét semmilyen szinten elveszteni. És hogyha őt megölik, akkor utána ki tudja, hogy ki veszi el, vagy kinek a házába kerül, és lehet, hogy utána sokkal rosszabb lett volna Rebekának az élete.
Attól félt az Izsák, hogy őt megölik. Tehát konkrétan magára gondolt akkor, amikor húgának nevezte Rebekát. És igazából ez a Szentírásból is, ha tovább olvassuk, akkor a király ugye meglátja őket, és rájön, hogy ők férj és feleség, és számon is kéri Izsákot, hogy hát miért nem mondtad, mert akkor úgy jártál volna, hogy valaki őt elveszi feleségül, és akkor mi követünk el bűnt, a mi népünk követ el bűnt, tehát hogy, és aztán pedig ugye megparancsolta a népnek, hogy senki nem nyúlhat hozzájuk, és akkor onnantól kezdve védve voltak. Tehát, hogy itt a saját önzését nézte az Izsák, amikor a feleséget
szerintem,
bele...
Szerintem, bocsánat, úgy lehetne ezt, mert a férjénket nyilván nem tudom most válaszolni, esetleg tippjeink lehetnek, hogy mondjuk a férjeink megvédenének minket, de ezt nem lenne illedomos itt betippelni, hogy ők most nincsenek itt. Tehát azt tudjuk megvitatni, hogy mondjuk nekem, ha én lettem volna Rebecca, akkor rosszul esett volna-e, hogy a férjem letagad.
Igen.
Ilyen okokból. Nekem rosszul esett volna. Igen.
Nem biztos, hogy első körben, mivel nem tudjuk az akkori barbár világnak a szokásait, nem tudunk azzal azonosulni, ezért tényleg nincs is jogunk most ilyen magas röptű dolgokba belemenni, hogy mi lett volna, ha...
Így van, igazad van, de azért nyitva hagyjuk a kérdést gondolkodásra, tehát igazából a mostani férfiak, férjek, apukák, talán egy picit így egy gondolat, hogy szeretem én annyira a feleségemet, hogy bármilyen helyzetben meg tudom őt védeni. És akkor innentől kezdve ezt a gondolatot le is tudjuk zárni. Vagy megtanítom a fiamat arra apaként, férként, hogy hogyan kell a nőket tisztelni, szeretni, gondoskodni róluk, és megvédeni. Ugye ez is a mai világunknak egy nagyon fontos
Igen, és témája. Hogyha a mai világra vetítjük ki halni, akkor valóban meg vannak-e tanítva arra a fiaink, akár az én három fiam is, vagy mindegyikünknek sok gyereke vagy fiai vannak, hogy tiszteljék a nőt. Hogy mondjuk kinyissák a mai világnak megfelelően, kinyissák előtte az ajtót, és mondjuk ne ő vágtázzon be. Tiszteli annyira, hogy mondjuk megvárja egy reggelivel, egy ebéddel, egy vacsorával, ne az legyen, hogy a feleség csak kiszolgálja őket, de szerves részét úgymond nem képezi egy vasárnapi asztalnak, mert ő szaladgál, az összes többi eszik. Szóval a mai világra tegyük fel a kérdést, ne az, hogy igen, megvédi, tiszteli annyira, hogy mondjuk nem csalja meg. Tiszteli annyira, hogy kiveszi a részét a házi munkába, vagy tiszteli annyira, hogy mondjuk egy nap egyszer elmegyek a gyerekért az óvodába, elviszem reggel az iskolába, vagy tiszteli annyira, hogy elmosogatok este a fáradt feleségem helyett?
Igen, ezek nagyon jó gondolatok. Milyen kár, hogy ezt nem olyan sok férfi hallgatja ezt a műsort.
Hátha.
És hátha. Thank you. Visszatérve azért a történetünkhöz, végül is volt egy nagyon pozitív dolog Izsáknak az életében, hogy amikor ugye rendeződtek a körülmények, tehát hogy miután már túl voltak ezen a filiszteus történeten, és letelepedtek, és rendeződött az életük, akkor imádkozni kezdett azért, hogy gyermeke születhessen a feleségének, és ez is egy nagyon fontos és nagyon pozitív tulajdonsága volt Izsáknak, hogy rendszeresen imádkozott a feleségéért, és hogy a férjeknek is nagyon fontos lenne ezt, mert általában a nők azok imádkozósabbak alapvetően szerintem, de nem biztos, hogy így van, tehát biztos, hogy a férfiak is nagyon-nagyon sokat szoktak imádkozni, vagy hát reméljük, de hogy eszükbe jut el a feleségük így nap mint nap, amikor imádkoznak, hogy legalább egy fohászt elmondjanak érte, és megköszönjék őt a jó Istennek. Mert azt gondolom, hogy a feleségeknek ez azért eszébe jut. És ez egy napi rendszerességgel benne van az ő ima életükbe. Szóval imádkozott érte, és hát nem is hiába, hiszen megszülettek az ikrek. Ézsau és Jákob. Két kicsi fiúcska. Ugye ezt tudjuk, hogy a fiúk azért, hogy mondjam, nagyon fontosak voltak az ősatyák életében, hiszen hát ő velük indult el a zsidó népnek az élete, és hát mi pont szintén ugye egy ősatyáról beszélünk, ugye Izsákról, Ábrahám, Izsák, Jákob, és majd ugye József, a négy ősatya, akiktől a zsidó nép származik, és annyira összefüggnek itt a feleségeiknek az élete is, hogy van kapcsolat közte, van közös szál, úgyhogy számomra is nagyon érdekesek ezek a nők. Úgyhogy Jákob és Ézsau, viszont ugye ez is meg is ígérte Rebekának, hogy két nép van a méhedben, két nemzet válik ki a belsődből, csak hogy volt egy kis probléma megint csak az ő életében, meg hát az Izsák életében is, hogy nem szerették ezt a két fiút egyformán.
Hát egyik szerette az egyiket, másik a másikat.
Hát igen.
Teljesen megosztották, ami amúgy nem helyes, mert egy anya nem választhatja ki, akárhány gyereke is van az egyiket, vagy másikat, vagy mert mindegyiket szeretni kell.
Nekem is az jutott eszembe, hogy nem lehet nem egyformán szeretni, csak másképp. És ezt nem tudom másképp kommentálni, mert ez így van, hogy mindegyikük egyéniség mást igényel, és persze lehet, hogy valamelyikkel, vagy vannak olyan időszakok, hogy valamelyikkel most mondjuk közös hobbi fűz össze, vagy hasonló a humorunk, vagy bármi ilyesmi, ami miatt úgy érezheti a másik, hogy esetleg több szállal kapcsolódok, de valahol az élet meg szerintem más élethelyzetek majd kompenzálják, tehát én soha nem éreztem azt, hogy tényleg egy pillanatra se, hogy jobban szeretem egyik gyerekemet a másiknál, és szerintem a legtöbben ezzel így vagyunk. Én persze nem tudom, milyen lenne, a több gyerekem lenne. Hát szerintem, ha kettőnél nem érzem, ami azért egy elég markáns dolog, akkor biztos nem érezném háromnál, négynél se.
Anyaként biztos, hogy nem különbözteti meg az ember a gyermekeit, hanem másként szereti az igényeknek megfelelően. De ha visszatérünk Rebeka történetéhez, ő náluk viszont megvolt. Tehát valószínűleg Ézsaunak lehetett egy ilyen markánsabb természete, hiszen ő ugye vadász volt, és hát ennek megfelelően is élt, míg Jákob simulékonyabb lehetett, és ez valószínűleg az anyukának is jobban, úgymond bejött, jobban tetszett, vagy jobban idomult az ő életéhez. És aztán történik egy, mikor már ugye fölnőnek az ikrek, akkor ugye történik egy nagyon fontos dolog az életükbe, hiszen Izsák megöregszik, megvakul, és át kell adja a család főséget, és ez egy áldás keretében történik meg, ezt ugye úgy hívják, hogy az első szülöttségi jognak az átadása. Hát igazából Ézsaut illette volna, csak hát ő ugye megvette ezt egy tálláncsért Jákobtól, és hát nem gondolta ő ezt komolyan, hogy ez most ez egy komoly dolog, de hát Jákob és az édesanyja meg annál inkább, és gyakorlatilag becsapták az édesapát azzal, hogy Rebeka asszisztált ehhez a ehhez az áldáshoz, hogy az áldást a Jákob kapja meg, de lett is neki ezért egy nagy büntetés, tehát hogy igazából én ezt büntetésként érzem, és mi lett neki az a nagy büntetés szerintetek?
El kellett neki menekülni.
Tehát, hogy Ézsau haragja elől, ugye megkapta az áldást, ehhez Rebeka nagyon szuperúra asszisztált, viszont ennek az volt az ára, hogy Ézsau haragját ugye magára vonta, vagyis hogy arra számíthatott, hogy meg fogják ölni. Ezért ugye el kellett menekülnie, Rebeka pedig arra számíthatott, hogy nem fogja látni a fiát. Lehet, hogy már többet sohasem. És ennek ellenére is megtette, mert valahol érezhette, hogy nem Ézsau lesz jó családfőnek. És hát most már arról nem szól a fáma, hogy látták-e még valaha egymást. Az biztos, hogy ugye Ézsauval kibékülnek, de hogy az édesanyjával találkozik-e még Jákob, erről nem tudok. És valószínűleg, hogy az Isten kezébe Rebeka egy eszköz volt, és egy áldozatot ugye vállalt azzal, hogy ezt megtette. A másik pedig, hogy valószínűleg, ha nézzük a történetet, már a férjével sem volt jó a kapcsolata, hiszen ugye egy anyának ugye az a feladata, hogy ellássa a családot, és ételt készítsen, stb. És ugye benne van a Szentírásban, hogy Ézsau készítette az apjának az ételt, tehát lehet, hogy már Rebeka már minden figyelmét csak Jákob irányába fordította, és már a férjével sem nagyon törődött, elhidegülhettek egymástól. Ez mondjuk csak egy feltételezés, csak ugye ez így figyelemre méltó gondolat a Szentírásnak, hogy akár meg is romolhatott kettőjük között már a kapcsolat, emiatt is, akár, hogy nem egyformán szerették ugye a gyermekeiket. Tehát ugye a történetünknek a tanulsága itt ugye Rebekával kapcsolatosan, hogy ugye meg tudták szeretni egymást annak ellenére, hogy előtte talán nem is találkoztak, kitartottak ugye egymás mellett hűségben, a mindenféle nehézség és probléma ellenére. Imádkozott a férje az asszonyért, ez ma is fontos példa lenne, ugye a férfiaknak is, meg a nőknek is, tehát eleve a házastársaknak, és hát az, hogy a hazugság, egymás becsapása ellenére is azért megmaradt a hűség az életük végéig, és tényleg az Isten akarata szerint tudták azért úgy élni az életüket, bár nagy fájdalma lehetett, hogy Jákobnak menekülni kellett, de ennek is megvolt az oka, hogy miért kellett neki menekülni, és hát kihez kellett menekülni, és hát azért kellett elmenekülnie, hogy aztán majd feleséget szerezhessen magának, és beteljesíthesse az Isten akaratát, de hát erről majd a következő adásban fogunk beszélgetni. Köszönöm szépen, és a imádsággal fejezzük be. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus,
mindörökké, amen.
Ragyogott a szívem, örömöm csillagokban járt. Benne bízom Istenem, így lett az életem, és az út végén mosolyod vár, add tovább a szíved, és add oda a lelked. Ha másnak is szüksége van rá, mosolyogva kezd fel, bár tudod, hogy nehéz nap vár rád. A legtöbb, amit adhatsz, nem csak adhatsz, kaphatsz, és mindenki mosolyodra vár. Benne bízom Istenem, tiéd lett az életem, és az út végén mosolyod vár, add tovább a szíved, és add oda a lelked. Másnak is szüksége van rá.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és Faludiné Majoros Zsuzsannával beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.